Szeretettel köszöntünk mindenkit, egy újabb péntek, egy újabb bormárka, vészesen közeleg szenteste, karácsony ünnepe, de mi még mindig itt vagyunk és kitartunk, és reméljük azt, hogy önök is így vannak ezzel, hangban és képben egyaránt a rádió hullámhosszain, valamint a YouTube csatornánkon. A mai társműsor vezetőn pedig nem más, mint Zilai Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Márk, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Függöny fel jeligére, avassuk be a hallgatóinkat, nézőinket egyaránt, hogy ki a mai alkalommal a vendégünk, és aztán pedig, ahogy ezt szoktuk, jól bejáratott módszer alapján a témába is bevezetjük a követőinket. A Bormárka mai, mondhatom, ünnepi adásának vendége nem más, mint Csizmadia András, főiskolai docens, a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi karán, emellett szakújságíró is, a Magyar Borakadémia tagja és a Borszkóla alapítója és egyben vezetője is. Mindemellett, és egy kicsit személyes szál a szakmai teljesítmény múlt mellett, a Schiller Bolok leglelkesebb híve. András eredeti végzettsége egyébként jogász, korábban gazdasági jogot is oktatott. Csizmadia András saját borászati filozófiája szerint, és itt most idézek, a bor mindenképpen isteni eredetű áldott szent ital. Az élet túl rövid ahhoz, hogy közepes borokat igyunk. Szeretettel köszöntünk, András, itt a Bormárkában.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és ezt a idézett mondatot ma is tartom.
Én egy rögtön megjegyzéssel még itt hadd vágjak közbe, hogy az idézetet hallgatva, amit most Andris megerősített, rámutatok arra, hogy ez az ő által idézett mondat, ez mutatja azt is, hogy ő mennyire maximalista a minőséget tekintve, mert ennek az idézetnek én egy olyan formáját ismerem, amelyik úgy szól, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyünk. Ő azt mondja, hogy túl rövid azért, hogy közepes bort igyünk, tehát már közepeset se, hanem csak annál jobbat fogyasszunk.
Lehetőleg a csúcs közelie.
Úgyhogy ez nagyon, nagyon jól megmutatja, hogy kivel fogunk ma beszélgetni.
A csúcs közeliséget pedig mi sem illusztrálja jobban, mint hogy amire utaltam a felvezetőmben is, hogy néhány nappal vagyunk karácsonyt megelőzően, és hát talán az évnek nem minthogyha toplistában kezelnénk az ünnepeket, de mondhatjuk azt bátran, hogy a legfontosabb ünnepi alkalomhoz érkeztünk el, és ha már ünnep, akkor egy megkerülhetetlen síkja az ünnepi napoknak, nem csak a karácsonynak, bármilyen más ünnepi alkalomnak is, a terített asztal és a borok.
Igen, természetesen, tényleg pár nap múlva itt van ez a szép ünnep. Én azt abban reménykedek, hogy már hallgatóink is el tudnak csendesedni, elcsendesedtek, tényleg már ott van mindenképpen a várakozás, hogy megjöjjön ez a szép ünnep, aztán meg majd várjuk az új búcsúztató szilveszteri ünnepet, tehát most jobban együtt tudunk lenni szeretteinkkel, barátainkkal, és ezeket az ünnepi pillanatokat mindig kötelező módon elkíséri az ünnepi étkezés, az együtt elfogyasztott finom étel, amivel egymást megtiszteljük, az ünnepet is megtiszteljük. És egy ilyen ünnepi étkezés pedig mi, mint boros magazin, meg borral foglalkozó emberként azt mondjuk, hogy ezekből az étkezésekből és ilyen ünnepi alkalmakból a jó bor nem maradhat ki. Erről fogunk ma beszélgetni Andris segítségével, aki az ételhez, borhoz egyaránt értő, nagyszerű személy, jó barátom, és bízom benne, hogy az útravalót az ünnepek előtt, így közel az ünnepekhez étel, gasztronómia, bor ügyeiben meg fogjuk adni.
És ha már gasztronómia, ha már bor kéz a kézben együtt jár, az ünnepekkor talán még hangsúlyosabb szerepben. András, akkor kicsit egy ilyen jégtörő kérdésnek szánva ezt, ha karácsony, hiszen most ez van hozzánk a legközelebb, akkor esetetekben, vagy esetetben, család esetében hagyományos megközelítés, vagy van, hogy szerette kísérletezni olykor-olykor valami újjal, akár borok, akár ételek terén? Mi működik nálatok?
Is-is a helyes válasz röviden. Ugyanis a családnak ugye különböző ágai vannak, ilyen anyós, após, sógor, stb. Különböző kapcsolók. Van, akik sokkal inkább a hagyomány hűen készítik a karácsonyi menüt. Én magam személy szerint, mint mindig egyébként is, inkább a kísérletezés híve vagyok, természetesen nem tagadva a hagyományos menü létjogosultságát, de azt helyettem úgyis elvégzik a többiek. Tehát így nekem van módom arra, hogy én azért egy kicsit oldalirányba elmozduljak, kicsit eljátszok, variációk a témára végül is. Úgyhogy mindkettőt csináljuk.
És akkor ebben a tekintetben megvannak a leosztott szerepkörök is. Teszem azt, hogy Szenteste ki az, aki készíti az ételt karácsony első napján, másodnapján, vagy nincs ez ennyire kőbevésve?
Nincs kőbevésve, de nagyjából kialakult természetes úton. A Szentestét azt elvileg a kis család, szűk család körében töltjük. Ott az asszonnyal felváltva, egyik fogást én, másikat ő, ez attól függ, hogy éppen mi, többnyire én, de azért ő is. Általában a desszert felelős, az majdnem mindig rámarad. A család többi ágánál ott pedig hát ilyen anyós, após, stb. Úgyis ők csinálják a dolgokat, illetve néha besegítek, sőt el is várják, hogyha lemegyünk vidékre föl. Ugye ma manapság Budapestről mindig lemegyünk vidékre, mi vagyunk legfölül. Ez Nyugat-Magyarország Sopron környékét jelenti, és akkor egy nagy klasszikus halászlét, de ugye, hogy ez se legyen csak a legegyszerűbb, a lehető legbonyolultabbat szoktam csinálni, de ezt évente egyszer megteszem, ez pedig nem más, mint a regős halászlé.
Én azt javaslom, hogy beszélgessünk most a műsor első felében még arról is, hogy az elmúlt évtizedekben azért a hazai vendéglátás, a hazai gasztronómia is nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött, és talán ennek is köszönhetően a fogyasztók, a ma is karácsonyra készülő honfitársaink egyre szakavatottabban, hozzáértőbben, igényesebben nyúlnak az ételekhez. A gasztronómiai kultúra is nagyon sokat fejlődött Magyarországon, tehát jobb alapanyagokkal, gazdagabb választékkal találkozunk a boltokban. A divat, a gasztronómia divatja révén nagyon sok inspirációt, ötletet kapnak az emberek, szívesen próbálgatnak. A turizmus fejlődésével, az utazás révén, ahol a vendéglátás, a külföldi ízek megismerése, konyhák megismerése is egy fontos dolog, lehetőség. Ez is egy újabb inspiráció az embereknek. Tehát szerintem nagyon aktuális ez a helyzet ma Magyarországon, hogy mondhatjuk, hogy egyre jobban, egyre igényesebben fogyasztunk ételt, főzünk, készítünk, a konyha fölértékelődött az életünkben. És egy picit erről Andrissal beszélgetnék, hogy ezt a helyzetet, amit most én fölvázoltam, ezt ő hogy látja, milyen okai vannak ennek, mire készüljünk a jövőben, milyen tendenciákat láthatunk egyébként a hagyománytiszteletben, a lokális ételek, a nemzetközi konyha térnyerése kérdésében. Tehát ezek ilyen érdekes beszélgetős témák, és aztán majd nyilván a műsorban átérünk az ünnepi menüre. Ott is szeretném majd ajánlani jó ételeket, klasszikusat, kísérletezőt, és mindegyikhez persze borokat.
Akkor most megkaptam a kérdést.
Egy teljes csomagban méghozzá.
Csomag. Ezzel szívesen értekezek. Ugye onnan kéne kiindulnunk, az elejét megpróbálom átugrani gyors léptekben, mert ugye nagyon hosszúra sikeredhetne, hogy az egész magyar gasztronómiának a múltja, ugye szokás azt hinni, meg ez részben igaz is, hogy volt egy dicső korszakunk, ez a dicső korszak, ez körülbelül a 19. század és a 20. század, ugye a második világháborúig terjedő korszakát lehetne nevezni valóban egy szárnyalásnak. Nagyon sok oka van, ugye a középkori gasztronómiáról azt mondhatjuk röviden, hogy nincsenek annyira markánsan nemzeti gasztronómiák, nem csak nálunk, a világon sem, Európát, legalábbis Európát ideértve. Nagyon sok az egymásra hatása, különböző konyhák egymásra hatása. Mai modern szóval azt mondanám, hogy a gasztronómi majdnem mindig is egyfajta fúziós terület volt. Tehát nagyon is hatottak, különböző korokban különböző gasztronómiák hatottak. Ugye egy ideig még a római, aztán Róma eltűnt, bukása után jön a középkor, akkor előbb-utóbb megjelenik az itáliai reneszánsz, akkor felível a francia, onnantól a francia kisugárzás az, ami érinti a világnak ezt a legalábbis Európa, és innen aztán a fehér ember által uralta amerikai részét is, és aztán jóval később, ez már a mai kor, most mondanám, hogy az elmúlt 20-30 év, amikor megjelenik a kelet-ázsiai, ami egyébként gyökerében sokkal mélyebb, múltra nyúlik vissza, és annak az elképesztő hatása. Részben a kínaiak, meg az indiaiak, meg a többi ázsiai népeknek a kirajzása, ugye Amerikába, Nyugat-Európába, mindenfelé, Chinatown minden nagyvárosban van ma már, ezek viszik magukkal a maguk kultúráját, megismertetik az ottaniakkal, és aztán ez ma már elkerülhetetlenül hat mindenre. És akkor vegyük hozzá, hogy megjelent az internet világa az elmúlt nagyjából 20 évben, ugye? És hát ilyen lehetőség, hogy minden fönn van mindenütt, ha az embernek a némi nyelvismerete van, pillanatok alatt megtalálhat bármit, bárhonnan, képpel, videóval. Tehát ennyi korábban voltak szakácskönyvek, volt egy-két fekete-fehér kép, aztán később színes kép, aztán leírások, de az, hogy ma már mindenhez hozzá nem. lehet jutni.
És plusz ember. A turizmus.
És a turizmus. Ahol járnak a világot, ha itt nem,
meg
akkor...
a külföldet, tehát úgy utazunk, hogy ne kóstoljuk meg azt az országot.
Ott vagy, ahova éppen utazott, mindenki össze-vissza utazik, repked a világban, ez mondjuk a COVID szempontjából nem volt annyira nyerő, de viszont ilyen szempontból, gasztronómiai szempontból kétségtelen tény, hazahozza annak az igényét, hogy ja, ezt itthon is meg kéne próbálni. Meg most már nem kell olyan nagyon messze mennünk, hiszen a kínaiak a Spice-ban vannak, nem az oroszok, ugye? Meg sőt, hát az indiaiak, a vietnámiak, hát itt vannak. Itt vannak. Egyre jobb, legalábbis Budapesten. Most a vidékről ezt nyilván nem lehet annyira elmondani, de azért szerintem a vidéki nagyvárosainkban is már felfelüti a fejét. Abszolút. Az ilyen. Tehát ez a fúzió, ez mindenképpen érezhető az egész világkonyhán. Itt már mindenki mindenhonnan vesz ötletet, fúzionál, magára alakít. Tehát azok a hagyományos értelembe vett nemzeti konyhák, amiről azt hittük, hogy az kőkemény nemzeti konyha az erősen csökkenőben van ennek a hatása. Van valamennyi, de nehéz fellelni, és feltartóztathatatlan ennek a hatásnak a tovább élése, és ez látszik a magyar országi gasztronómián is, tehát a magyar szakács társadalom, egyik, ez a cseberből veder, de először ugorjunk el, hogy a világháború előtt egy nagyon jó korszak volt. Akkor utána jön a Rákosi Kádár korszak, amik jön mindennek a zuhanó bombázása, tehát minden leegyszerűsödik, nemes anyagok eltűnnek, úri huncutság a legtöbb.
Igénytelenség.
Igénytelenség, csajka, konyha, sok, panír, pörkölt, ilyen-olyan ránt ott akármi, káposzta, tehát alapdó eltűnnek nemes anyagok, amik majd a 80-as évektől kezdenek lassanként visszaszíl. Spárgát nem lehet kapni néhány évtizedig. Ugye? A cukkinőröt nézegettek, amikor 80-as években újra megjelent a póréhagyma, meg a cukkinő, majd teljesen hétköznapi dolog. De és ilyenek, 90 után ugye ránk szabadul a szabadság, minden bejön, beáramlik külföldről, ami eddig nem volt az is, és az ehhez való tudás is fokozatosan. Érdekes módon a gasztronómia rögtön nem vált. Még a 90-es években azért gyengélkedik. Egy-két kiugró étterem azért már láttatott magáról, hogy azért lehet. 90-es években csináltuk ezeket a nagy rendezvényeket.
Ilyen borok és ízek gála.
Ízek gála, ugye, mindig. A borfesztivál után, és arra mindig egy 10-12 csúcséttermet össze tudtunk szedni, de ma már ennél sokkal több van. Tehát azóta körülbelül úgy, én azt hiszem, hogy az állóvíznek a felkavarása az a Molnár B. Tamáséknak a 2003-4 környékén, amikor elindították az ominózus sorozatukat az akkori magyar nemzetben, ahol kiborították a bilit, hogy hát azért ez nem így van, uraim, azért nem így kéne csinálni. És ráadásul őket, és akkor kanyarodjunk vissza az alaptémánkhoz, a borhoz, miközben a magyar borászat valóban a 90-es évek elejétől szinte egy felfelé ívelő pályára, méghozzá elég meredeken indult el, a szokásos ugyanolyan lagymatag, kádárkorszak, csumi borai után lehetett csinálni magánpincék, és a legjobbak rögtön kilőttek. Rögtön 90-től, ugye? Többiek meg lassanként, de ki lassan, ki gyorsan, de követte őket. Tehát a borászat jóval előbbre járt, egy évtized előnye volt, mire ilyen 2001-2003 után lassan, hát tényleg akkor kéne valamit a gasztronómiában is hozni. És ekkor indul el egy, mondhatnánk, egy párhuzamosabb fejlődés a két ágazat között, és ez most már úgy 2010 után nagyon szépen összeérik, úgy látom. Pontos jelei ennek, hogy ugye Michelin csillagos éttermeink vannak, ez korábban híre honva nem volt ennek, és nem is egy van, már 8-9 van, ja, köztük van kettő, amiknek már két dupla csillaga van. Tehát ez hihetetlen fejlődés mutat, ha semmi más, de ez az, hogy Szél Tamás megnyerte akkor ott a Bocuse-t, ugye, meg utána azóta is, tehát az, hogy föltettek minket ismét a világ gasztronómiai térképére. És ezzel párhuzamosan azért a boraink, és jó, borban sose leszünk már világbajnokok, mert olyan kevés borunk van 50 ezer hektárunk, már
annyi. Kicsit kevesebb most.
Már annyi se. Hogy ez elképesztő. Hát most mondjak egy párhuzamot, egy nagyobb francia borvidék, mondjuk Bordeaux az önmagában 105 ezer hektár. Csak az az egy. Nekünk az egész Magyarországon van nem egész 50 ezer hektárunk, tehát ezzel nem fogunk mi elárasztani semmit se. De arra jó, hogy megfitogtassuk, hogy mi is tudunk ilyet, fiúk.
Ha más nem, a kuriószom jellegre fel így tudjuk van, hívni a figyelmet.
Van,
és egyébként visszatérve az imént, pont ez, ahogy mondtad, hogy 2010-es évektől úgy kéz a kézbe megérkezett a gasztronómia a borokhoz. Lényegében akkor azt is mondhatjuk, hogy a globalizáció hozzápakolt ehhez, tehát pont mondtad, hogy ez a nemzeti konyha már kevésbé, hanem egyre inkább a fúziós jelleg mutatkozik meg.
Ez egy fúziós konyha klasszikusan. Tehát a csúcséttermeinknek a tényleg a szakácsai jelentős részben majdnem mind talán, vagy mind is dolgozott jó helyen nyugaton. Ha más nem sztázsolt, ugye kiment. Ez egy nagyon jó volt. Most már lehetett járni, ezért igen, nem lehetett 90 előtt. Kijutottak jó étterem, egyszer Michelin csillagos helyekre, vagy a közeli helyekre. Ott eldolgozott egy fél évet, egy évet, két évet, egészen más szemlélettel jött haza. Már tudta, kezébe volt, hogy mit, hogy kell csinálni.
Ugye a borszakma részéről azt sose felejtsük el megköszönni és megemlíteni, hogy a borszakmának az a meredeken ívelő, felfelé ívelő pályája a 90-es évektől, az egy nagyon jelentős gasztronómiai vendéglátói segítséggel történt meg, mert azoknak a boroknak, amelyek akkor berobbantak a köztudatba.
És igazán jók lettek.
És jók, meg aztán egyre jobbak lettek. Azoknak egyébként az értékesítési helye, meg ahol referenciát adtak ezekről a borokról, meg ahol igazából kínálták, azok azért vendéglátók voltak. Tehát nagyon sokat köszönhet.
Akkori csúcs vendéglők.
Így van, nagyon sokat köszönhet ennek a borszakma, ezeknek a vendéglátóknak. És a borszakma sikere, mint példa, lehetett példa aztán szerintem a vendéglátóknak is, akik azt mondják, hogy hoppát, ez az ágazat, ez meg tudta, ez föl tudta ezt építeni, meg tudta ezt a megújulást tenni, és akkor szerintem ezzel az inspirációval dolgoztak a vendéglátók is. A másik pedig, hogy a mai helyzetben ez a nagy fúzió és a nagy nemzetköziség, ami megtapasztalható a gasztronómiában, ez valóban egy aktuális állapot. Viszont érdekesnek tartom, hogy beszélgetve a mai meghatározó séf személyiségekkel, ezek közül is most éppen akiről én beszélek, akire gondolok, Bíró Lajossal, beszélgettem nem olyan régen, fél évvel is talán erről a témáról, és ő ezt nyilatkozza, és egyébként máshol is, ő azt mondja, hogy most már ez is kezd kifulladni, tehát eljutottunk oda, hogy a norvég séf, sztárséf, a japán, meg a francia, meg a magyar, és bárhol a világon már minden alapanyaghoz hozzá tud jutni, már minden alapanyagot szinte ismer, mert annyira minden elérhető, mindent kipróbáltunk. És
más kérdés, hogy milyen áron, de valóban.
És hogy igazából ebben már nincsen megújulásra lehetőség, és most ő azt mondja, és nekem ez nagyon tetszik, és ennek látjuk a nyomait szerintem már ma Magyarországon is, hogy ebből az a tovább lépés, hogy újra vissza kell térni a saját, mindenkinek a saját gyökereihez, a helyi, lokális, kis területeket bemutatni képes azoknak az identitását, egyediségét, felmutatni képes alapanyagokhoz, régi receptekhez. Ezeket persze mindent modernül, meg klasszul elkészítve, de megint a különbséget kell megkeresni, ami eredeti, ami ősi, aminek gyökerei vannak, és erre kell építeni az új vendéglátás, az új gasztronómiát.
Teljesen egyetértek, szívemből szólt Bíró Lajos is, és nagyon örülök, hogy Lajos így gondolja, márpedig ő egy elég jelentős személyiség a magyar szakács pályának, most már a
véleményformáló erővel.
Így van, így van. Valószínűleg a megoldás az lehet, hogy tényleg mindenki próbáljon meg visszatérni, már minden nemzet a maga saját múltjából levonható, nyilván egy az egyben azokat a régi 100-200 éves recepteket a mai ízlésnek megcsinálni, az nagyon hátborzongató lenne. Már nagyon más az ízvilág, meg az ízlésvilág. Tehát nem ezen szocializálódott a társadalom. Tehát magyarul a régi dolgokat elő lehet venni, de ezeket valamilyen ügyes módon, és ez lenne a feladat, meg kellene a mai ízlésvilághoz igazítani egy kicsit. És akkor ez egy érdekes út lehetne. És akkor kapcsoljuk ehhez avval, hogy és ez nekem a másik kedvenc veszőparipám bor témában, hogy arról is le kéne szoknunk legalább részben, hogy állandóan idegen tollakkal ékeskedünk borban. Ugye ez egy, tudom, hogy necces téma, a borászok egy része most majd átkodhány rám, de nem a Cabernet Sauvignonra, a Franra és a Merlóra kellene, meg a Chardonnayra kellene építeni a magyar borászat gerincét, hanem van nekünk bőven régi fajtánk, az más kérdés, hogy mikor és miért és hogy filoxéra után kikerültek a termesztésből, ki tudja, mert a szomszéd kertje mindig zöldebb alapon, ugye, és akkor, de ha megvizsgáljuk a körülöttünk lévő nagy boros, európai boros nemzeteket, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindenki elsősorban a saját fajtájával fog. Az osztrákok osztrákkal, az olaszok olasszal, a franciák természetesen franciák, ők könnyű helyzetben vannak, a spanyolok spanyollal, a portugálok portugállal. Az, hogy egy-két kis franciát beengednek, helye közel az oké, de sehol nem erre bazírozzák. Mi történik Magyarországgal? Mi kihagytuk a régi fajtáinkat szinte, főleg vörösben. Egy szerencsétlen kékfrankossal, meg a idézőjelben a szerencsétlen, mert a kékfrankos kiváló tud lenni, meg a kadarkával próbálkozunk, amiről mind a kettőről elmondhatjuk, hogy egyik sem csak és kizárólag a miénk, ugye a kékfrankossal kényszerűségből osztozunk az osztrákokkal, akik sokáig közölték, hogy az az ő fajtájuk, aztán megenyhülve mondták, hogy na jó, legyen közös. Miközben nekünk körülbelül 6-szor annyi kékfrankosunk van, neki kizárólag azokon a termőrészeiken vannak kékfrankosuk, amik a Magyar Királyság részei voltak 1920-ig, úgyhogy jobban hallgatnak. A kadarka meg hát ugye a Balkánról érkezvén azért tőlünk délebre a mai Szerbia területén, sőt, Bulgáriában egészen kiváló változatai vannak, igaz, hogy más álnéven. Tehát az sem teljesen ki. A más kérdés, hogy nálunk egy elterjedt alapfajta volt. Tehát erre a két fajtára nem lehet egy nemzeti vörösbor programot építeni. Viszont ott vannak régi fajták, amikre van, hála Istennek, egy-két elszánt ember, inkább egy, mint két, de most már szaporodik lassan a számuk, akik vették a fáradtságot az elmúlt 20 évben, hogy génbankokból kivéve néhányat elkezdték újra telepíteni, hogy nézzük meg, lássuk meg, hogy nem tudjuk, 150 éve nincsen, megkóstolni nem lehet, hogy csak van köztük valami, ami jó. És mit ad Isten? Találtunk legalább egy tucatot.
Ami pedig teret adna igazából a hagyományos régi fajtáknak, akár még a génbankból újraélesztve őket, amikor a reprezentációra szánt, ami egyediségünket bemutatni szándékozó piaci szegmensről szól, ott kell ezeknek teret adni.
Ezt én nem azt és mondtam, nem hogy kell, most vágjuk ki az összes
nyilván, akkor egyetértünk.
De kezdjük el telepíteni a sajátjainkat.
De ez meg is hogy, indult, hogy te is mondtad.
Nagyon-nagyon gyerekcipőben elő, jóval előrébb.
Egyébként szerintem most jól átkötöttünk olyan szempontból a következő részre, hogy beszéltünk a megújulásról, a tradíciók fontosságáról, és most itt az ünnepi asztalok menüjét most véglegesítik a háziasszonyok, a urak és hölgyek, a családban főző emberek, és szerintem most a szünet után majd valószínűleg beszéljünk arról, hogy mik a hagyományos ételeink, érdemes ezeket átgondolni, hol lehet, érdemes esetleg te, Andis, a tapasztalatoddal milyen tanácsokat tudsz adni, hogy mit gondoljunk át, mit variáljunk egy kicsit, hogy érdekesebb legyen, és majd nyilván beszéljünk arról, hogy az ünnepet jó borokkal és többfajta bor megkóstolásával hogy lehet még ünnepélyesebbé tenni. Tehát beszéljünk konkrét ételekről, akár ezeknek az elkészítéséről, hozzáajánlható borokról, és akkor a kísérletezés is, meg a hagyomány is újra telítékre kerül.
Gasztronómia, vendéglátás, akkor is most mondhatni rovatunkat, beszélgetésünket látták, hallották így az adás első felvonásában, néhány perc szünet, és aztán akkor megyünk tovább, és még talán egy ünnepi bor is társulni fog a beszélgetésünkhöz, hogyha végigvesszük az ünnepi asztalra, mi minden kerülhet föl, néhány perc is folytatjuk.